Tanúságtétel liliommal, vérrel. Bódi Mária Magdolna boldoggávatására készülünk. Pétemesi József atya könyvéből Kis Dávid olvas fel részleteket. Hatodik rész.
Egyszer Magdi elmesélte bírónéninek, hogyan győzött meg egy munkást a káromkodás helytelenségéről. Rossz emberek szoktak csak káromkodni, mondtam neki. De látom, hogy maga nem az. Maga finom lélek, csak rossz környezetben él. Ezért le kell szokni a durva kiszólásairól, csak egy kis akarat kell hozzá. Az illető később bevallotta, hogy mindig Magdi jutott eszébe, ha káromkodásra került volna sor, de szájára tette a kezét. Egy alkalommal a gyári református lányok szemükre vetették a katolikus lányoknak, hogy imádják a szent képeket, pedig a szentírás azt mondja, faragott képeid ne legyenek. Magdi körülbelül így felelt. Akit szeretünk, azt a szemünk elé kívánjuk állítani, mert így könnyebb rágondolnunk. Ezért készítünk még a jó Istenről is képet. Lehetőleg szép kivitelben készítjük, mert a szép kép előtt még az is jobban tud imádkozni, aki különben nem tudna. Egy másik alkalommal két lány Szent Teréz életéről beszélt a gyárban. Erre valaki közbeszólt. Na, a szentek, papi propaganda az egész. Ekkor lépett be Magdi. Látom, jókor jöttem. A vita folyt tovább.
Mit segítenek a szentek? Nem igen venni észre.
Ha ilyen a lelkülete, nem is fogják segíteni, mondta Magdi. Maga csak így fogja fel. Próba szerencse. Az ima meghallgatásához azonban hit kell. Ha nem hiszek, nem fognak segíteni. Magdi tudta, beszéli el József atya, hogy mennyi gátlás van a munkásokban akkor is, ha világnézeti kérdésekben néha sikerül pappal beszélgetniük. Kényes kérdésekkel nem mernek előjönni a tisztelettudó emberek. Ezért Magdi a polgári iskolai előkészítő tanfolyam hittanóráin olyan kérdéseket vetett fel, amelyek tévedésekre és bal hiedelmekre vonatkoztak. Így jó alkalom nyílt arra, hogy beszélgessünk róluk. Ha nem hozta volna elő ezeket, talán elmentem volna mellettük, gondolva, hogy ilyen problémájuk nincs. Lassan a többiek is bátorságot kaptak a kérdezésre. Megfigyelték Magdi kérdező stílusát, amint sohasem támad, mindig érdeklődik, gondolataival érvel és nem felesel, kérdéseit az értelem fogalmazza meg, és nem a szenvedély. Élvezet volt az okos kérdésekre jól felelni. Szellemi élménnyé vált a hittanóra. Többször előfordult, hogy előadás után bejöttek szobámba 5-6, közöttük Magdi, és folytattuk a komoly beszélgetést, amíg idejük engedte. Magdi ilyenkor háttérbe vonult, hagyta, hogy mások beszéljenek. Ha akadozott a kérdések feltevése, akkor besegített. Egy alkalommal kertünkben a cseresznyeszedés közben élveztük, hogyan végzi Magdi a lelki meggyúrást, mondja bírónéni. Jóska új ruhát varratott a férjemmel, próbára jött és szívességből beállt cseresznyét szedni. Hiába a szép ruha vasárnap, mondta Magdi, ha nem tiszta a lelke. Minden rendes ember az új ruhájában először a templomba megy.
Azért még lehet rendes az ember, ha nem megy templomba az Istenhez, ellenkezett Jóska.
De ki adja magának az új ruhát? Nem a jó Isten?
De én dolgoztam meg érte a gyárban.
De ki adott magának egészséget, hogy dolgozni tudjon? A végén dupla jutalmat szavaztak meg a háziak nagy vidáman Magdinak, mert nem csak maga nem evett, hanem Jóskát sem engedte enni cseresznyézés közben. Eredménye is lett valóban a vitának. Jóska új ruhájában valóban megjelent a templomban, s hosszú éveken át kegyelettel őrizte Magdi kedves emlékét. Nem volt ritka eset, említi édesanyja, hogy nem csak a maga cipőjét adta oda, hanem az enyémet is elkérte. Volt, hogy még a téli kabátomat is kölcsönkérte, csak hogy mások szent misére mehessenek. Az esti munkásvonaton háborús, teljes elsötétítésben utaztak a munkások fűzfőgyártelepre. Az egyik mérnök és a műhely főnöke, akik személyes ismertségben voltak vele, elmondták, hogy az egyik munkás Magdiról beszélt. Tudjátok, hogy milyen rendes lány ez a Bódi Magdi?
Kár, hogy úgy bolondították a papok. A múltkor beszéltem vele, majdnem meggyőzött arról, hogy van mennyország.
Egyszer egy megesett lányügyét szerette volna rendezni. Hozzám fordult és kért, segítsek neki imádkozni az ügy sikeréért. A gyárban felkereste az apát, és igyekezett rávenni, hogy házasság révén tegye jóvá, amit nagyon elrontott. Eredmény nem mutatkozott. Nem lehet a dolgot erőltetni, mondta Magdi, de azért mi csak imádkozzunk, bírónéni, majd akkor minden magától megy. Közben a fiú elköltözködött, hogy könnyebben lerázza magáról a lányt. Behívták katonának. Magdi még mindig bízott az ima erejében. Egy év múlva sebesülten hozták meg a fiút, rászorult a leány ápolására. Felgyógyulása után feleségül vette. Ezek voltak Magdi nagy örömei.
Itt a szívem, itt a szívem,
kiáltotta Magdi a rikkancs az üzemben. A szívújságot árulta és adta is el szép eredménnyel. Különös gondja volt, hogy az Istentől elrugaszkodottak is megvegyék. Mosolygott, kínálta az újságot, nehéz volt neki ellenállni. Aztán egy kis beszélgetés, és hullott a mag szinte észrevétlenül. Egy robbanás alkalmával két munkás súlyos égési sebeket szenvedett. Kórházba kerültek. Magdi süteményt készített nekik, meglátogatta őket. A sütemény mellé néhány jó könyvet is csomagolt. Csomagolópapírnak a szívújság egy nem régi példányát használta. Hát, ha azon is megakad a szemük. Máma pusztán történt, hogy egy építkezés alkalmával az egyik munkás szemet vetett két kenesei leányra, akik a közeli kunyhóban laktak a gazdasági munkák idején. Este felé két társával oda telepedett a magukra maradt leányokhoz udvarolni. Amikor az egyik leány bement a pusztára vízért, Magdi figyelmeztette. Miért nem zavarjátok el azokat a szemtelen férfiakat? Nem merjük, volt a válasz. Hárman vannak, mi meg csak ketten. Félünk, hogy a végén erőszakkal törnek ránk. Nem is tudjuk, hogy mit csináljunk. Hát én oda megyek, várj csak egy kicsit, szólt Magdi. Mit csinálsz? Kérdezte édesanyja. Imádkoztam, megyek, és nem hagyom őket. De mit tudsz te tenni? Folytatta édesanyja. Majd megsegít a jó Isten. Erre elment a kunyhóhoz, hogy éjszakára is a lányokkal maradjon. A férfiak fél óra múlva eloldalogtak. A szomszédok megállapítása szerint, mintha pofon verték volna őket. Másnap az építő munkások meglátva Magdit csúfolódni kezdtek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus tisztelendő főnöknő!
Mindörökké ámen.
Mikor van mise, tisztelendő főnöknő?
Minden reggel kérem.
Igaz-e, hogy már az ostya is műrostos, meg hogy jegyre lehet kapni?
Az ostját nem jegyre adják, csak tiszta lélekkel hozzá. Így válaszolgatott nekik, és cseppet sem jött ki a sodrából. Egyik leányának üzenetet kellett átadnia a reggel 6-kor kezdődő gyári műszak előtt. Hogy ne kelljen ilyen korán felzavarnia a házat, papírszeletre írta fel az üzenetet, és pár szál virágot is kötött a cédulához. A szomszédék kis Rozikáját így tanította Magdi az önfeláldozó szeretetre. Inkább te ne egyél, de a szegényeknek mindig adj. Édesanyja meséli.
Daka pusztán lakott mellettünk egy sok gyerekes család. Nincs száma annak, hányszor takarította, súrolta fel a lakást, mennyi mindent beszerzett nekik szívességből. Magdi ápolta az anyát, mikor hosszabb időn át betegeskedett. Jöhettek ezután a szánakozó, de segíteni nem hajlandó jó akarók, a nem ritkán elhangzó tanáccsal. Sok a gyerek!
Magdi bátran védelmébe vette a keresztény házasság törvényeit. Ne hallgasson rájuk, néni! Bízzon a jó Istenben, majd megsegíti. Szívesen segítem magát, és mire itt lesz a kicsi, itt lesz a holmi is, ami kell. Több községbe eljárt a rászoruló várandós anyákhoz, még Vörösberénybe is elment. Öccse kezében Gyanús című könyvet pillantott meg. Szerelmi levelező. Az erélyes nővérke fogta és tűzbe dobta a könyvet.
Nem is az enyém volt. Mit mondjak most Bélának?
Így, Jani. Csak kerüljön a szemem elé az a Béla, majd megkapja magáét a könyvei miatt.
Béla azonban messziről elkerülte a harcias bódilányt, nemhogy számon kérte volna tűzre vetett jogait.
Egyszer Bódi bácsi pénteken akart disznót ölni. Magdi erélyesen kifogást emelte ellene. Persze, hogy neki lett igaza a végén, és szombatra halasztották a nagy családi eseményt. Meséli el édesanyja.
Magdinak nagyon fájt, hogy szülei házasságát nem lehet rendbe hozni. Hogyan lehet házasságokat rendezni? Kérdezte egy alkalommal tőlem.
Hosszú beszélgetés kezdődött ezzel. Szinte egyházjogi előadást kellett tartanom a különböző esetekről. A végén abban állapodtunk meg, hogy ha tudomására jut ilyen eset, tudja meg, mi az akadály. Ha elhárítható az akadály és rendezhető a házasság, akkor kezdje meg a lelkipásztori munkát. Aztán jöjjenek István atyához, mert ő a plébános. Több esetben koronázta siker fáradozásait. Egy alkalommal Vilonyán volt ilyen házasságrendezés, mégpedig liturgikus házasságkötés formájában. Nem volt azonban két házasságkötési tanú, mert mise után a hívek elmentek. Nem tudták, hogy házasságkötés lesz, nem is tartozott rájuk. Magdit kértem meg egyik tanúnak, nagyon megtisztelve érezte magát.
De hát a templomatya még itt van, mondta Magdi. Ő méltóbb erre a tisztségre.
Nagyon komoly lelkipásztori munkát végzett, ezért többször be kellett jönnie a plébániára. Rosszindulatú emberek mindig voltak. A papokat a lányokkal összehozni legalább jó ízű pletyka formájában mindig kedvenc téma, különösen azoknak, akik éppen ezen a téren élnek rendetlenül vagy éppen bűnös viszonyban. Magdinak is nyíltan a szemére vetették, hogy sokat jár a papokhoz. Nyugodtan válaszolt. Igen, amíg a férfit nem látom bennük, felmegyek, mert irányításukra szükségem van. De mihelyt a férfit látnám bennük, abba hagynám, mert előttem szent és sérthetetlen az Isten szolgája. Nagy lárma tört ki egyszer amiatt, hogy az egyik leány leszakította a katolikus iskola tanítóúrának virágjait az iskola udvaron. A házvezető idős néni, aki nagy ellenszenvel viselkedett a katolikusok iránt, mert maga evangélikus volt, jó alkalmat látott arra, hogy Magdit támadja.
Többet ide ne próbáljon jönni, mert maga a bűnös!
Árad belőle a jogtalan rendelkezés és méltatlankodás.
Ha nem maga csődítené ide a lányokat, most nem szedték volna le a virágokat.
Hiába volt minden bocsánatkérés, békítés. A feszültség a dolgozó lányok és a néni között csak lassan csendesedett el. Az egyesület kebelén belül már több eredménnyel folyt a békítés. Néhány megható szó, tréfás biztatás egy-kettőre megindította a leány szíveket. Sőt, Mókából elhatározták, hogy mű összeveszéseket rendeznek, hogy hallhassák Magdi szívre ható szép szavait. Egy kisebb dolgozó lányokos leány éppen kikapott valami miatt szüleitől, amikor Magdi betoppant hozzájuk. Persze siránkozva és duzzogva találta a kislányt. Magdi pár szóval a lelkére beszélt. A végén keresztet rajzolt a kis bűnös homlokára és megcsókolta. Szent lett a béke. Egy alkalommal sztaniol papírt gyűjtött a szegény gyerekek karácsonyára az üzemben. Három munkásnő társa rátámadt Magdira.
Hogy tud valaki így koldulni? Hogyan alázhatja meg magát valaki ennyire? Ez nem lehet más, csak mánia.
Magdi minden sértődöttség nélkül felelt. Ha maguknak az mánia, hogy letörlöm a könnyeket, adok az éhezőknek, felemelem az elesetteket, akkor csak legyek az, aminek mondanak. Mindezt azért teszem, mert szeretem Istent. Gyermekkori sikerei között sem kapatta el magát. Mindig szerény maradt. Később egyenesen nem bírta, ha nyilvánosan dicsérték. Minden szavát a természetes őszinteség, szerénység és valódi alázatosság hatotta át, mondja Margit. Szívbeli mélységes alázatossága volt kísérője minden tettének. Mindezt alkalmam volt személyesen is jól megfigyelni, emlékezik József atya. Litéren István atya megszervezte a katolikus iskola harmadik tanerői állását. Megérkezett az új tanítónő, egy kedves kislány, akit Magdolnának hívtak. Bemutattam őket egymásnak. Magduska, mondtam a tanítónőnek, bemutatom munkatársunkat, Magdit. Mosolygós arccal fogtak kezet, Magdi viselkedésén az őszinte tiszteletérzés és szerény alázat látszott. Sem a szolgalelkűségnek, sem a kisebbségi érzésnek nem voltak ezek a jelei, hanem a tanultabb embernek járó köteles tiszteletnek és a tőle tanulni vágyó leány alázatának. Milyen jó lesz most nekem, mondta nekem a bemutatkozás után, most megtanulhatom Magdustól, hogyan kell szakszerűen foglalkozni a gyermekekkel és vezetni a szívgárdát. A valóság persze az volt, hogy a gyakorlatból tanult Magdi jobban értett a szívgárda vezetéshez, mint a pályakezdő tanult pedagógus. A dolgozó lányok kitűnő bástya volt Magdi szerénysége és alázatossága számára. Ha valami elismerésre méltót dicsértek benne, mindig megjegyezte, hogy a dolgozó lányokos lányok tették. A lányok ezt is szóvá tették. Magdi, te olyan csekélyre értékeled magad, pedig mennyi mindent teszel. Ez semmi ahhoz képest, hogy az Úr Jézus meg tudott halni értünk. Ha ezt nézzük, akkor jelentéktelen lesz az, amit én tehettem. Ha arra tekintünk, amit mi teszünk, gőgösökké válunk. Ezért mindig azt kell nézzük, amit Isten tesz bennünk, akkor alázatosak maradunk.
...1941. augusztusában Magdi Margitkával útnak indult Pécel felé, hogy ott részt vehessen életének első zárt lelki gyakorlatán, az ottani női lelki gyakorlatos házban. E lelki gyakorlat alatt különösen két dolog ragadta meg a lelkét. Szentnek kell lennem tűzön vízen keresztül, apostolkodnom kell a lelkéért. Együtt utaztunk hazafelé is, mondja el Margitka. Lelkünk visszhangzott a lelki gyakorlat felemelő élményétől. Szentek leszünk. Én mondom neked, te is súgd folyton a fülembe, sikerülni fog. Erről levelezünk, ezért imádkozunk és erősítjük egymást, mondta. Nem oltárra emelt szentek akartunk lenni. Hétköznapi életünket élve mindegyikünk a maga helyén menti a lelkeket és teszi a magáét Isten országáért, folytattam. Mi lenne, ha valamelyikünket csak ugyanaz oltárra akarnák emelni? Egymás mellett fogunk tanúskodni. De ezt én fogom tenni. Úgyis én élek tovább, mivel fiatalabb vagyok nálad. Mindent el fogok mondani, mert mindent tudok, amit teszel. Így Magdi. Szövögettük mókázva, nevetgélve komoly gondolatainkat a vidámakkal. Végül azzal ütöttük el, hogy erre úgysem lesz szükség. Hétköznapi kis szentek leszünk, akikről úgysem vesz tudomást senki. Tele voltunk lelkesedéssel. Különösen Magdi arca ragyogott a boldogságtól, lelkünk belső világával összhangban volt az augusztusi idő, a fölénk boruló gyönyörű kék ég volt. Úgy vélekedtünk, nyilván a lelki gyakorlat hatására, hogy a természet szépségeit annyira élvezzük, amennyire Loyolai Szent Ignác szerint az a Jóisten nagyobb dicsőségére szolgál. Közben egy férfi társaság szállt fel a vonatra, folytatja Margitka az elbeszélést. Bántó hangoskodás, nagyképűség, szabadosság jellemezte őket, imponálni akarás a fiatal lányoknak. Mi félre vonulva egymás közt folytattuk beszélgetésünket. Megállapítottuk, mennyire távol van tőlünk a világ. Az lesz az örömünk, ha kimentjük a lelkeket a világból Krisztus számára. Magdi erre kijelentette, hogy neki tulajdonképpen nem is kell vesződnie férfiakkal, mert ő az Úr Jézust választja, neki szenteli életét egészen. Próbáltam ellenvetést tenni. ezt még meg kell gondolnod. Még sokkal fiatalabb vagy annál sem, hogy véglegesen dönts életedről. És az anyaság is nagyon szent dolog. Mindezt jól tudom, válaszolt egyre határozottabb hangon. De örömmel ajándékozom életemet, az élet szép ígéretét Istennek. Akad kérőm is, aki illett volna hozzám, de hálát adok az Istennek, hogy ezáltal válaszút elé állított. Így megmutathatom, hogy az Úr Jézust mindenkinél jobban szeretem. Október 21. 1941. Krisztus király ünnepén Magdi az oltár elé térdelt életáldozatával. Tudjuk meg Margitkától. Visszavonhatatlanul királya kezébe tette a szűztiszta élet örök fogadalmát. Talán különösnek látszik, hogy egy leány szívének középpontjává lesz Krisztus király valósága. Ez Szent Ignác lelki gyakorlatának igen mély hatása Magdi lelkére. 20. életévét betöltötte. Dolgozó leány volt, gyári munkás és nem meggondolatlan gyermek. Jól ismerte az élet fény és árnyoldalát egyaránt. Nem volt elfogult rajongó, tudta, hogy Isten szent terve valósul meg a keresztény házasságban is. Milyen szép lehet, mondta egyszer nekem, szívem alatt hordani valakit, aki rám hasonlítana és enyém lenne. De az Úr Jézusért érdemes ezt is feláldozni. Előttem feltárta szívügyeit is, mondja el Margitka. Említette, hogy szíve lobbanékony, küzdenie kell vele, de nem engedi, hogy ebből valamit is észrevegyenek kívülről. Egy alkalommal a villánk előtt sétálgattunk, amikor szóba került a csók. Magdi így szólt. Tudnék tisztán és szépen csókolni. Ennek lényegét a lélekadásban látom. Egész lényemet tudnám odaadni vele, de én már Jézusnak ajándékoztam életem. Őt szeretem mindenkinél jobban. Beszélt arról is, hogy éppen lobbanékony szíve miatt nagyon kell vigyázni a mindenre, ami felhívhatná mások figyelmét nőiségére, magatartás, hajviselet, ékszerek, stb. Szempontjából. Imádkozik külön azért, hogy az emberek semmit se vegyenek észre rajta, ami külsejében előnyös vagy feltűnő.
Tanúságtétel Liliommal, vérrel. Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására készülünk. Pétemesi József atya könyvéből Kis Dávid olvasott fel részleteket.
Hírek.